Rakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró.
Szervusztok, kedves hallgatók, a 154. adását halljátok a Láncreakció podcastnak, ahol mesterséges intelligenciával és adattudománnyal foglalkozunk máskor, de ma inkább az elektromos autókról fogunk beszélgetni, meg az azokkal kapcsolatos egy-két számról.
Hát azért az önvezetésről majd teszünk egy-két oldalvágást.
És szóval, hogy elszpoilerezhetném akár, de nem fogom tenni, mert majd a kedves hallgatók fantáziájára bízzuk, hogy találják ki az adás végére, hogy milyen autót vásárolt magának Gyuri az elmúlt hetekben. Viszont ha már a kitalálásról van szó, akkor mielőtt a témánkba belekezdenénk, jöjjön a szokásos megbecslős kitalálós játék, amihez ma én hoztam a kérdéseket, Gyula és Gyuri fognak megpróbálni tippeket adni, és az én koncepcióm mára az volt, hogy ugye ezt az egészet onnan hoztuk, hogy hát lehet tudni, hogy a Google állás interjúkon szokták megtalálni a jelentkezőket ilyenfajta kérdésekkel, amikor nem arra kíváncsiak, hogy konkrétan tudnak egy számot, hanem hogy milyen gondolkodásmód szerint állnának neki egy-egy kérdés megválaszolásának, azaz bizonyos számszerű adatok megbecslésének, úgyhogy én most olyanokat hoztam, amikről elvileg azt lehet tudni, hogy hangzottak már el ezek a kérdések Google állásinterjún, vagy legalábbis jellegükben olyanok, mint ami Google állásinterjún szokott elhangzani. Nem is váratlak titeket tovább, hanem egy igazi klasszikussal kezdem. Milyen nehéz az Empire State Building? Úgy értem, hány tonna?
Fú, így könnyű, segített.
Ugye?
Kilogramban nehéz lett volna.
Igen, tondában de ez ügyben tudok segíteni, ha ezerrel megszorzod a számot, akkor a kilogram fog kijönni.
Az mindig a gyengém.
Hát ezt ezerrel. Megértem, hogy 3-0-át a végre érni, azt a fene se tudja, milyen ki, ugye?
Megzavar. Na,
milyen nehéz az Empire State Building, ami ugye New York Manhattan részében helyezkedik el, és...
Légy szíves, vezesd elő, addig én kiszámolom.
Nem tudom, hány méter magas, de majd, hogyha szükséges, akkor esetleg adok egy-két segítő adatot.
Nekem nem kell.
Ne, hát ha már én elkezdek tippelni, aztán adsz segítő adatot, aztán a Gyuri tippel, az úgy nem.
Nem, az úgy tényleg nem fel. Akkor nem adok segítő adatot.
Ne adjál.
Nem kell, én teljesen megyek a
Gyuri tényleg számol, tehát ez sokkoló számomra. Hogy is kezdjem el a gondolkodást, hogy milyen nehéz az Empire State Building. Most se tudom, hogy hány kiló egy tégla.
Hát de azt meg tudod becsülni, hogy hány kiló egy tégla, nem?
Fél kiló.
Nem több egy tégla, mint fél kiló. Szerintem másfél kiló egy tégla.
Ajaj. Tehát gondoljunk arra, hogy egy ház hány tonna lehet. Na?
Na.
10 tonna. Hát ugye egy autó 2 tonnás.
Így van. Nagyon jó irány.
Biztos egy ház az nehezebb, mint egy autó.
Csak mondom, hogy amikor az Empire State Buildinget építették, még sokkal könnyebbek voltak az autók.
Aha. Figyelj, akkor legyen az, hogy hány autónak a súlya lehet.
Nagyon jó.
Legyen mondjuk 60 ezer autóé, 60 ezerszer 2 tonna, az 120 ezer.
A 120 ezer tonna. Ez egy nagyon jó becslés szerintem. Értem a logikáját is. Úgyhogy...
Én ránézésre gondoltam, hogy ott egy autó, ott egy épület.
Fel is
körülbelül szemre 60 ezer.
Gyula 120 ezer tonnát mondott. Mit számoltál ki, Gyuri?
Még nem vagyok a végén, de...
De tényleg, itt élőben közvetítem. Jegyzete. Papíron számol.
Bizony.
Nem tudom, hát ki az, aki tud papíron osztani, szorozni.
A Empire State Building magassága az 380, nem tudom, valamennyi méter, de annyira ugye nem érdekes, mert úgyis egy téglatesttel fogom helyettesíteni, tehát átlagban 300 méteres magassággal számolok. Sokkal nagyobb bajba vagyok a... alapjával, azért nem egy ilyen nagyon karcsú valami, tehát egy viszonylag számottevő az alja is, úgyhogy én most úgy számoltam, tehát hogyha mondjuk egy ilyen, azt mondanám, hogy 60x60-as az alapja, azzal lehet, hogy tévedek.
Miért nem?
Miért pont annyira?
Bár nem voltam még New Yorkban.
Mindegy, majd elvégzünk másik. 60x60x350, az egy ilyen 1.260.000, ez valószínűleg egy alsó becslés, mert ezt számoltam egy másikkal, az 3,5 millió, tehát én másfél és 3,5 között van szerintem a köbméterre a térfogata. Na most, azt tudjuk, hogy a vasbetonnak a sűrűsége, mint az közismert, remélem nem mondok hülyeséget, de ügyekszem, hogy a 6-7 ezer.
Ez egy téglaépület, csak ez ennyit segítek azért.
De nem lesz a marha nagy.
De nem lesz
ennyit marha. A fair play-ről.
De egyébként marha sok vas van benne.
Ha tudtam tehát volna.
Szükségképpen van benne a vas, mert ezt téglából nem lehetne megcsinálni. Sőt, még abban is biztos vagyok, hogy van vasbeton. Mm-hmm. Az lehet, hogy a közök azok téglában vannak ki, mm-hmm. de az nem ez lesz a legnagyobb pontatlanság. Na, tehát 6-7 ezer kilogramm per köbméter a vasbetonnak a sűrűsége, és akkor azt kéne becsülni, hogy ebből a másfél kötője 3,5 millió négyzetméterből vajon mennyi lehet a épület, tehát alkotó szerkezetnek uh-huh. a... Tehát, hogy mennyibe ebből az épület, és mennyi a levegő. És én azt gondolnám, hogy egy 20%-nál biztos nagyobb. Uh-huh. 20%-nál nagyobb, 50%-nél meg gondolom kevesebb, mert akkor az ez gáz lenne. Legyen mondjuk 25, és számoljunk 2 millió köbméterrel. Végre egy olyan feladat, amit ki lehet számolni, és most meg végigszámolom.
Hát a kért hozzá.
Jó, és akkor ezt miben, milyen egységben szeretnéd?
Tonna.
Tonnában.
Akkor még leosztjuk ezerrel. 3 millió tonna.
3 millió tonna. Na, ez nagyon tanulságos egyébként, hogy van, aki számol, van, aki nem. A helyes szám az a 365 ezer tonna, tehát a Gyula magasan nyert. És mivel az is érdekes, hogy nagyon pontosan tudtad a magasságát, 381 méter a magassága, de az alapterülete az 208 ezer négyzetméter. 208 ezer. Tehát ilyen 450x450 méter az alapterülete. És a köbméter, hogy hány köbméteres, mindjárt megmondom, 37 millió köbméter a térfogata az Empire State Buildingnek.
Hát akkor végülis a Gyuri csak az alapterület miatt bukott.
Az alapterület, hát persze, a többi a stimmelt, valóban a 381 méter az tökéletes.
De várjál, de várjatok, az azért nem jó, mert én viszont jelentősen túlbecsültem a tömegét ehhez kép mégiscsak.
Tényleg.
Igen, igen.
De akkor valahol kellett látható. Volna becsülnöm, hogyha...
Akkor logikát... valamit elszoroztál, minden esetre a 365 ezer tonna az... sok helyen szerepel, úgyhogy hát ez azt jelenti, hogy a Gyula az, hát mondjuk 30%-on nem vagy belül, de nagyságrenden belül bolog. Vagy.
Én nekem sokkal jobban tetszett ez a gondoskodás, mint az tényadat.
Előre szólok, a másik két kérdés is hasonló lesz, de mármint nem építészeti értelemben, hanem nem, kiszámíthatósági értelemben.
Egyetlen az lehet, hogy ezzel a faktorra az a durván mellé nyújtam ezzel, ami, de az viszont nagyon meglep, hogy
az alapterülete
hogy ilyen, ennyi sok levegő és ennyi kevés építőanyag az aránya a kettőnek.
Igen, egyébként tényleg, hiszen de tényleg, ez ebben a pillanatban esett le nekem, hogy igen, tehát a teljes térfogattal számolni az ugye az nem stimmel, mert hiszen csak a falak vannak. Na jó, van, jöjjön a második kérdés. Abszolút kiszámolható, ráadásul a Gyuri még előnyben is van, azt gondolom.
Mivel kezd?
Az a kisebb baj, de ráadásul van itt egy olyan mérőszám, amit ő szerintem fejből fog vágni. A kérdés úgy szól, hogyha egy 0,1 mm vastagságú papírdarabunk van, azt hányszor kell félbehajtani ahhoz, hogy elérje a holdat? Tehát kell egy holdföld távolság nekünk, meg kell egy ez a szokásos a négyzetre emelés.
Hatványozás, kettő a hanyadikon.
De lehet, hogy az úgy korrekt, hogyha megmondjuk, hogy mennyi a föld-hold távolság, nem? Mert ez
384 ezer kilométer.
Így van.
Egy fél pontot ezért kérek.
Mindenképp. Tehát, hogy azt akkor elárulom, hogy 384 ezer 400 kilométer egész pontosan a távolsága két égitest között.
De mivel egyébként ellipszis, ezért nem is...
Hát nem mindig, de ez gondolom a...
Igen,
ez átlagos, a középtávolság. És akkor a 0,1 mm-t kell félbehajtogatni valahányszor.
Értem. Gyuri kezd.
Aki a számológépét használja, nagyon
igen,
helyesen.
Igen, ez most így hirtelen.
Szerintem ezt egyébként nehéz, ez számológéppel nehéz
nem
megcsinálni.
Nem tudom, hogy ez mennyire fair.
Vagy legalábbis egy tudományos számológép kell hozzá, nem tudom, kettő az x-edikent csak úgy becsúlgetni.
Általános iskolás feladat.
Hát egyébként igen, csak ugye ez fejben nehéz szerintem megcsinálni.
Igen, de hát ha valakinek van számomra...
Számomra nagyon meglepő az eredmény.
Ugye? Nem
igen,
lesz sok.
Mert nem lesz sok, igen.
Nem lesz sok. Ezt már most mondom.
Neked van egy konkrét szám már a fejedben, Gyula?
Nem, hát mivel a Gyuri most bőszen számol...
Én ezzel
számol...
már találkoztam, és nekem van fejemben szám, de korrektség kedvéért ki akarom számolni.
hosszú számítások eredményeképpen Gyuri eljutott hát a megoldásig.
Igazából tök egyszerű, csak ezt számológép nélkül kell, akkor vissza kell arra az időre menni, amikor az ember még lebogó pontosan jól számolt.
És mi jött ki?
Hát a 384 000 kilométer, azt ki kell számolni, hányszor kell venni a papírnak a vastagságát, az valami állati nagy szám, tehát 3,8 × 10^12. Annyi szor kell a papírt hajtogatni, és akkor már csak az a kérdés, hogy ez 2 × 3. Az 1024-et, hogyha megszoroztam.
2/10.
Hogyha 4-szer megszoroztam, akkor az már az a nagyságrend. Azt még 2-szer kell, tehát 42 elvileg.
A Gyuri 42-t mondott, mennyit mond Gyula?
Tehát 42-ször kell.
2/42.
41.
Ezt mondott te.
Igen.
Az a baj, hogy ezúttal sajnos a számológép győzedelmeskedett, 42 a megoldás.
Ez valószínűleg van egy kis poén benne, mert ha valaki úgy a világegyetem és a minden, vagy hogy van a Weisbader rendesen idézünk.
Az élet, a világ, mindenség, igen, meg igen, minden. Igen.
Tehát a végső kérdésre is ugyanez a válasz. Tehát,
igen, gyanús egyébként, hogy ez hogy...
Rakendrolosabb módon be lehetett volna, hogy 42.
De minden esetre 42, tehát mindössze 42-szer kell felbehajtani a papírlapot, hogy az elérjen a holdig, azért ez durva. Nagyon durva. Durva. Ezt tudjátok egyébként, hogy hányszor lehet? 11-szer.
Igen.
Azt mondják, hogy ezt kipróbálták. Egyszer valahogy úgy sikerült 12-t, hogy egy foci stadionban egy...
A Midbusters-ek szerintem...
Igen, igen, ők csinálták, és őnekik sikerült 12-szer, de amúgy 11-szer lehet. Na jó, hát ugye ez esetben akkor a könyvelőnek azt tudnám mondani, hogy a könyvelő maga az a maximális pontszámot kap, ami 4 esetünkben.
Na várj, viszont az előbb még 0-t szerintem.
És viszont 3 pontot kapott Gyula is.
Elég könnyen.
Na te igen, igen, neked nem kellett sokat beáldozni.
Igen, de ez, nekem most ezzel az a bajom, hogy ez tök jól ki lehetett számolni, így, hogy tudtuk, hogy mekkora távolság. Tehát nekem már nem volt esélyem.
Igazán, hogy ezt becsülni kellett volna. És úgy érdekesebb lett volna, mint kiszámolni. Jöhet-e a harmadik kérdés?
Hogy ne jöhetne?
Jöhet a harmadik kérdés, akkor egy újabb, egyszerű számot, nagyon egyértelmű számot kell megmondjatok. Hány kilométer hosszú Ausztrália partvonala?
Na, ebben ne segíts.
Ausztrália, milyen tudjuk, egy sziget. Jó, ennyit segítek, ennél többet.
Akkor most tényszerűek leszünk, Ószlarti barfaszt segíts.
Hány kilométer?
Hány kilométer?
Hány kilométer? Most ugye megint én jövök. Hány kilométer? Hát nem könnyű.
Mi?
Nem könnyű, mert fogalmam sincs, hogy milyen hosszú Ausztrália. Azt mondom már, hogy az majdnem egy négyzet. Végül is.
Igen.
Nehogy círsz,
de
hogy végül
hát egy grombusz, de az szinte már egy négyzet.
Legyen, nem tudom, 1000 kilométerekbe gondolkozzunk, az azért nem kicsi.
Azért tehát azért az egy földrész.
Az egy földrész.
Nem is a legnagyobb, hanem a legkisebb. Ennyit
legyen 3000, meg 3000, az hat. Legyen 10 000.
10 000 kilométer. Gyors válasz, és majd meglátjuk, hogy mennyire helyes.
Eleve egyébként azt hiszem, hogy ezek a partvonalok azok, amik abszolút nem exakt számok. Tehát ezeket így, mert hogy így nem...
Vagy kanyarok.
Mert hogy az megváltoztatja, ugye nem
tényleg,
kis mértékben.
Apály,
dagály, mindenféle. Tehát ez nem egy exakt szám, úgy tudom, az a partvonal hossza. Hát nagyon nehéz bármiből kiindulni, mert hogy így jobb lenne, hogyha egy valamit tudnék, ilyen adatot. Ugye Ausztrália területe az 7 millió négyzetkilométer fölött van valamivel, tehát 7,6.
Miket tudsz? Beszarok.
És ez
ki
nem
kell
sokat
segít. 7,7.
Uff, durva. Ez durva. Írő lexik.
Jó, akkor adni megkezdek, hogy Tasmania benne van?
Na.
vagy csak a kontinens.
Azt mondtad, nem fogod húzni az időt?
Ehhez
mondj egy számot.
Kontinens. Jó, tegyük fel, hogy a kontinenst kérdezted. Hát, ugye a következő érdekes kérdés ennek a csipkézettsége, már mondjuk Norvégia az nyilván egész más értéket hoz, mint ahol olyan épülő a part. Ugye azt gondolhatjuk, hogy ha mondjuk tudnám egy 700 000 négyzetkilométeres szigetnek a partvonalát, amit nem tudok, akkor annak nagyjából gyökösen változhatta a partvonalnak a hossza, ugye mert már általában minden testé így változik.
Igen.
De ez nem sokat segít, mert azt sem tudom. Meg egyáltalán az egy nagyon lényeges paraméter, hogy mennyire csipkézett, de tekintjük átlagosan csipkézetnek.
Uh-huh, tekintjük.
Azt tudom, hogy Magyarországnak a határvonal, aminek viszont sajnos semmi köze a
tengerhez.
Hát de olyan értelemben, ha ugyanak is tudod a területét. Jó.
Hát azt tudom. És azt tudod, tehát, hogy... mondjuk azt, hogy 93 000, mondjuk 100 000, kerekítsünk, tehát ilyen 80-szoros a területe.
Mennyi a kilométerben a kerülete a Magyarországon?
Azt nem tudom pontosan, de ilyen 2 000 és 3 000 kilométer között.
Aha, jó.
Őha. kezdek izgulni.
De ugye az a nagy problémám, hogy azt nem tudom, hogy a tengercsipkézettsége, meg az meg mi köze van egymáshoz, de most akkor hunyarítsunk egyet. Akkor mondjuk a 3000-et kéne a 70-nel megszorozni, az 210 ezer. Akkor legyen 200 ezer mondjuk.
200 ezer kilométer? Azt mondod?
Ez kurva soknak tűnik. Ja nem, mert még egy gyökös, bocsánat, gyökös. Én mondtam, hogy gyökös. Tehát úgy kell számolni, akkor a 8-10-szeres, tehát a 8-9-szeres, 9-szeresen számolunk, és akkor a 27, az legyen 27 ezer.
Na, ezt már szeretem. Jó, ez nagy szerencse, hogy végül 27 ezeret mondtál, mert a helyes szám az 34.218 kilométer, úgyhogy ugye nagyon elszálltál volna. De érdekes, mert az eredeti kérdésben, amit nem ellenőriztem a Wikipédiában, ott csak 24 ezer szerepelt, úgyhogy valóban valószínűleg két számot is szoktak mondani, de a Wikipédia 34.218 kilométert mond, ami viszont azt jelenti, hogy Gyula, te is benn voltál a 30%-on belül szerintem.
Hát nem tudom.
Nagyságrenden belül. Jó, de ez nagyon szép okoskodást hallhattunk végre.
Már a végén egy kicsit elvesztettem a fonalat, de telibe talált.
A gyökösködésnél már én is, de biztos az a csipkézettség miatt volt, nem a gyökösödés?
Nem, hát az egyszerűen, hogyha bármilyen síkidomnak kétszeresére neveled az oldalát, akkor négyszeresére vődjő a térfogat. Ja, tehát, hogyha visszafelé nézeled, akkor a
jogos.
Akkor még gyökösebb.
De kár, hogy nem 200 ezeret mondtad.
Ja, igen, akkor az hát nagyon, az megalázó vereség lett volna. Így azonban
ott egy volna csapni,
tisztes kész. Győzelem lett belőle. Akkor ezek szerint Gyuri ugye egy pontot kap azért, hogy közelebb van, és két pontot azért, mert hogy 30%-on belül vagy, ugye?
Így döntetlenre mentettem ezt döntetlen. A mai
nagyon küldelmet. Szép. Hát akkor ennek a mai verseny folyamatnak vége van.
De az Empire State Buildinget azt nem bírom megemészteni. Nem, azt úgy egybe lenyeltem, és az úgy bennem van.
Igen, kedves hallgatók, akkor képzeljétek el Gyurit, amint az oldalából kiáll az Empire State Building egy kicsit, de ezt a képet most elhesegetjük, és átevezünk az elektromos autózás vizeire, pontosabban az autózás jövőjének a vizeire. Ugye én azt hiszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt állítottam nagy magabiztossággal, hogy az már, hogy elektromos autókkal fogunk közlekedni pár éven vagy évtizeden belül, az nem is kérdés, mi más jöhetne itt még szóba, de Gyuri már akkor is vitatta ezt, úgyhogy egy kicsit érdemes belenézni ebbe most, hogy Gyuri nagyon beleásta magát, amiatt az autó miatt, aminek nem áruljuk el a márkáját. Ugye végén majd mindenki megtippelhesse, nem is tudom. De honnan fogják tudni a hallgatók, hogy
rájönnek?
Tudom, nem, hanem a következő adásban el fogjuk mondani, hogy mi a megfejtés, de mondjuk azt talán megmondhatjuk, hogy elektromos autót vettél, Gyuri, ugye?
Hát az igen. Elektromos.
De különben nem lenne olyan vicces ez az egész.
És akkor most arról beszélünk, hogy miért nem elektromos autó a jövő.
És hogy igen, szóval, hogy akkor, na de akkor, ha nem elektromos autó a jövő szerinted, nem, akkor hát micsoda?
Ott tartottunk, hogy te megállapítottad, hogy az elektrifikáció az sinem van, elkerülhetetlen, kész.
Igen.
És én meg azt mondtam, hogy
mondta ilyet.
Ácsi. Mert hogy az a helyzet,
hogy
valójában, legalábbis szólnak erről a hírek, hogy itten megbicsaklik az a dinamika, itt az elmúlt főleg 1-2 évben az elektromos autóknak a terjedése elindult. Ez egy hosszabb folyamat már, amióta elektromos autók vannak, és a másik végéről szoktuk nézni, tehát hogy a ICE, tehát a foszilis, vagy angolosan ICE, internal combustion engine, tehát hogy az ICE-knek azok most már le van áldozva a napjuk, mert nem akarunk foszilis üzemanyagokat, benzint, meg dízelt égetni, és akkor csak egy gondolat, hidrogén az sajnos nem lesz belőle semmi, eléggé vakvágány. Tehát ez elektromos lesz itt a jövő.
Jól tudom, hogy a hidrogén az azért vakvágány, ugye, mert a töltőhálózatot nagyon nehéz lenne gazdaságosan üzemeltetni.
És meg nagyon keveset lehet eltárolni belőle, tehát mindegy, sok baj van vele.
Toyotának mi nem szóltak erről?
A eleve nem lehet hidrogént
ők
előállítani.
Ők is tudják.
Fehez képest elég
sok pénzünk. Kutatgatják, igen.
Nem lehet hidrogént előállítani, tehát a nagy része a hidrogénnek, amit előállítanak, az valójában nem zöld. Mert eleve árammal állítod elő.
Igen.
Tehát, hogy nem is primér. Mindegy, sok baj van vele. Na.
De.
Bezzeg itt van a nagyon gazdaságos dízel, aminek egyébként remekek a környezetvédelmi mutatói a mai új dízelmotoroknak.
Hát azt az USA-ban vagy Kaliforniában nem ezt mondják, tehát ott ugye mások
de nyilván az elektromos az jobb, de főleg, hogyha azt az olyan áramot használunk hozzá, amit megújulóból állítottunk elő.
Igen. Minden esetre az volt a jövőkép, hogy itt 2030-ra, 2035-re már nem is fognak árulni belső égésűt egyáltalán. Igen. már az EU-ba itt mindenféle nagy fogadalmak voltak, ugye elsősorban német, meg környezetvédelmi nyomásra, és most van egy ilyen visszazökkenés, azt egy érzékelhető, ami azért valójában az egész egy paradoxon lesz, onnan futunk ki. Tehát egyfelől van egy nagy dinamika, tehát tényleg megjelentek az autók, erről van itt majd egy statisztika, több statisztikát is hoztam, hogy hányféle típus jelent meg, és ugye egyébként vannak különböző kategóriák, most szerintem aki ezzel foglalkozik, úgy is tudja, aki meg nem foglalkozik, az nem annyira érdekli, tehát hogy ugye van a tisztán elektromos, vannak a mindenféle hibridek, tehát plug-in, meg
sima
hibrid, és akkor vannak a tisztán belső égésűek. Nagyon sok típus megjelent, és az elmúlt 2-3 évben érzékelhető is egyébként az elektromos típusváltozatok, azok nőttek meg.
Igen, tehát, hogy a száma.
Ha csak a hibrideket nézzük, azok is nőttek, de nem annyit, és hogy látszik, hogy a fejlesztések, látszik, hogy az innováció, látszik, hogy a pénz az most alapvetően erre megy.
Tehát az elektromosra.
Ez bővült. Uh-huh. Ezzel párhuzamosan ugye azért a töltőhálózatok is folyamatosan bővülnek. Inkább a kavalkádja látszik ezeknek, mint a szabványok annyira, bár legalább a fejbe, tehát hogy a töltőfejbe most már nagyjából van egyfajta szabványosodás, de a töltőhálózatoknak akkor is egy milliárdja van itt Európában, kivéve a Tesla, mert a Tesla az a Tesla Chargerre megy, úgyis gondolhatóan, de hát a Tesla meg nem tud annyi töltő.
Viszont most megnyitották a többiek előtt is, nem? Most már bárki tölthet Teslás.
Igen, ez egy folyamat, de nem mindig mindenhol, de a korábbi zártsághoz képest most azért valóban használhatók másoknak is. Nem ugyanazon az áron, persze. Tehát azért...
Van Tesla olcsóbban tölt? Bármint egy Teslát olcsóbban tölthetsz, mint egy, tudom, Golfot.
Nem sokkal, de van ára különbség, de lehet venni ilyen előfizetést, ami révén aztán ugyanott vagy.
Tovább. Hogy is van ez? Még mindig nem egészen érzem, hogy akkor mi lesz az elektrifikáció helyett.
Az van, hogy nem lesz semmi helyette, csak ennek a dinamikája
lassabb
nem
lesz.
Olyan, mint amit eddig feltételeztek. Ez az autógyártóknak az árazásával, tehát tőzsdei áraktól kezdve sok minden ellátszik, meg hát természetesen az eladási adatokban. Elsősorban ugye a tavalyi eladási statisztikák voltak már az elsők, amik már nem olyan dinamikával emelkedtek, az idejek azok meg még kevésbé fognak olyan dinamikával emelkedni. Ráadásul hát azért attól még messze vagyunk, hogy azt lehessen mondani, hogy az elektromos autó a domináns. Tehát egy-két adással ezelőtt beszélgettünk számokról, még emlékeztek, tehát 90 millió környéke van az a nagyságrend, amennyi gyártanak egy autót, sőt ez a könnyű jármű, tehát annyit jártanak a világban. És akkor ugye nagy piacokon eltérő mértékű az elektrifikáció, hát ugye Kínában a legelterjedtebb, nyilvánvalóan adott, mint 10-sok% most már, ami elektromos, ha nem mondok hülyeséget. Uh-huh. És akkor ehhez képest az USA-ban, ha jól emlékszem, ott meg talán 6. Tehát minden esetre 20 alatt vannak a számok, az USA-ban 10 alatt. És ez ugye jó pár év alatt nőtt ide, és az látszik, hogy most a dinamikája azért nem látjuk, hogy ebből hogyan lesz az egyébként elvárt, előírt 60-70-80%, amit minimálisan kitűztek itt 2030-ra, 2035-re, attól függ, hogyan nézzük. Ugye itt az látszik, hogy a előállított darabszámban is elő kéne annyi állítani, annyi akkumulátort, annyi autót, ami a mostaninak azért a sokszorosa, tehát hogy mondjuk 10 helyett 60%-ot akarok, akkor 6-szor annyit kéne előállítanom, mondjuk, hogyha nem változik egyébként az összvolumen, már pedig valószínűleg annyira nem változik. Ez se látszik, de ez még egyszerűbb eset, akkor a töltőhálózatoknak a sűrűsége, meg kapacitása azt is növelni kéne. Nem egyszerűen a töltőhálózatokat magának az elektromos rendszernek. Én most elkezdtem számolni.
Az elektromos hálózatnak.
A legnagyobb kapacitású töltőfejek jelenleg ilyen 250-350 kilowattal tudnak tölteni. Most a elektromos járműveknek, a nagyobbaknak az aksijának a kapacitás jellemzően ez a 60-70-80-90-100 egy-két típusnak 100 fölötti kilowattóra. Most ez könnyű kiszámoljuk, 0-ról 100-ra a 80 kilowattosat ugye meg lehet tölteni, a 200 kilowattórán meg lehet tölteni kevesebb, mint fél óra, 20-valahány perc alatt. És egyébként ez nagyjából az a varázsszám, amit mostanában mondanak, tehát ez a 20-valahány perc, ami maximum fél óra, ami mondjuk egy teljes töltést elviselhető, de hát ezt szeretnénk, hogyha ez mondjuk nem ennyi lenne, hanem 5 perc vagy 10 perc. Na most akkor, hogyha visszafelé számolunk, mert mondjuk egyébként a fogyasztásokban azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon lefelé már nem lehet ezeket nyomni. Tehát most a legjobb fogyasztású autók normál körülmények között, tehát amiben van vegyes használat, azok ilyen 15-6 kWh-t fogyasztanak. De egy átlagos, és egyébként új, és modern, és most kigördülő simán megeszik 18-20-at. És az, egy, az inkább az átlag.
És az érték. Még az a jó is, az a jó érték. Igen, 20 fölött szokott azért ez lenni vegyes használatban.
Na most ez nem nagyon lesz 10, mert fizikailag határai vannak, tehát például a közegellenási...
Hát ha a súlyt lehetne jelentősen csökkenteni, nem? Tehát mondjuk az akupak az a fele, hát, fele súlyú lenne,
nem,
akkor
nem
azért
olyan nagyon
az
sok már az
segítene.
Autóból, mert most ezekből a közel 2 tonnákból, vagy 2 tonna fölötti súlyokból egyébként ezek...
Nem, 800 kilók?
Én úgy tudom, hogy 3-400 kilók.
3-400 kilók?
Elképzelhető. Legyen 500, de kevesebb. Tehát, hogy kevesebb az aksi, tehát hogyha fele ennyi lenne az aksi, akkor se lenne.
Igen, az nem lenne egy nagyon szignifikáns változás.
Tehát nem lesz 10 kWh-s fogyasztás.
Jó, mindegy, tehát hogy akkor mondjuk azt, hogy 20 kWh lesz az átlag.
Magyarul az aksik ekkorák fognak maradni, legalább, és az se látszik egyébként, hogy az energiasűrűsége hogyan nőne nagyon ezeknek az aksiknak. Tehát igen, van, én is olvasok sokat erről, de nem látszik, hogy ez radikálisan, tehát hogy mondjuk a felére, vagy a negyedére tudna csökkenni mondjuk évek alatt. Nem, uh-huh. nem. Tehát lehet, hogy 20 év múlva majd igen, de és következő években ez nem fog még radikálisan csökkenni. Ebből az következik, hogyha én mondjuk egy 10 perces töltést akarnék, akkor mondjuk ennek még a néhányszorosára kéne növelnem a kapacitást. Ami egyébként nem lehetetlen, bár ott is lesznek problémák. Magyarul, most jön az a durva, ami kimondani is durva, hogy ha most ez a 250-350 kWh van, és ezt néhányszorosára növelem, akkor a megawattóra kéne keresgélnem. Tehát, hogyha egy autó beparkol és elkezd tölteni, ez egyébként a kezdeti töltést jelenti, mert sose ez ilyen teljesítményen tölt végig, de most is mindegy. Beparkol, elkezd tölteni, és akkor még azt várnánk a 10 perces töltéshez, hogy ilyen megawatt órás
kapacitású töltőfejek legyenek.
Igen, na most látjátok, hogy egy paksi reaktor névleges kapacitása most már nem 440, most már talán 500 megawatt.
Tehát magyarul paks egyik reaktor az 500 ilyen töltőfejet tudna kiszolgálni.
Egy időben annyian
tölteni.
Azért az rajta. Durva, nem? Mert hogyha meg ugyanakkor a másik oldalról elkezdett számolni, hogy akkor most tényleg mondjuk, nem tudom, mondjuk 1 millió egységnyi autót használunk mondjuk Magyarországon napi rendszerességgel, azt szerintem az nem olyan rossz becslés, tehát nyilván uh-huh. sokkal több autó van, de a többséget sokkal kevésbé használják intenzíven, amiket mondjuk hát azért legalább hetente kéne tölteni, megint csak átlagosan. Hát akkor ott azért így kijönnek számok, hogy naponta mennyi töltést, egységtöltést kell. Mondjuk 50 kWh-t mondjuk legyen az egy egységtöltés, hogy annyit bele kell tölteni. És akkor így elkezd az ember matakozni, és akkor ilyen, hát ilyen nagyon böszme számok jönnek ki.
Igen, és ugye ehhez azért hozzá kell tenni, hogy nem csak ezt a kapacitást kell megteremteni, hanem azt az áramhálózatot, ami ezt ki tudja szolgálni, az azért jellemzően az összes oszlop, meg az összes drótnak a cseréje, az összes állomás, meg minden egyébnek a cseréjét is igényelni.
Itt már csak
nagyon jelentős infrastruktúrás beruházások kellenek hozzá.
Tehát itt már csak az egésznek a nagyságrendje. Jó, egyébként ez nyilván ez még egy több év, mert ugye az egy dolog, hogy nem árulnak mondjuk egy adott idő múlva majd benzines, de azért még használni még nagyon sokáig fogják. Meg a másik az, hogy persze nem fognak kikopni, mert a kamionok még a távlatilag se látszik, hogy az hogyan lehetne kiváltani.
Nem bízol a szemájban?
Nagyon bízok a szemájban, de szerintem az még
ez ugye a Tesla-nak a igen. kamionja, vagy nyerges vontatója, ami
na és akkor, mindig nem. És magukon a nagy piacokon, tehát ugye a 3 nagy piacon a világon autóban, ugye amik azért a nagy volument
Kína, USA, jel. Európa?
Nagyjából így. Ez a 3, ez mondjuk 15, kerekítsünk, az 55 millió, tehát a 90-ből ez az 55 legalább.
Évente.
És akkor ezeken a piacokon teljesen különböző okok miatt, de mindegyiken probléma van az EV értékesítésekkel, tehát a elektromos
autó.
Az EU-ban van egy ilyen megtorpanás, és kezdenek azok a nagy innovátorok, meg nagy változtatók egy kicsit visszahőkölni. Ugye egyrészt az autóipari lobby, az európai autógyártók igazából nem tartanak ott az elektromos autófejlesztésben, és ők lényegben elérték ezt az EU7-es normaszabályozást, illetve a visszaváltást arra nagyon úgy néz ki, hogy nem olyan dinamikával, tehát nem kell majd 2035-re teljesen átállni, úgyhogy megindult a fékezés. Ez egyébként már régóta lehetett látni, ez hülyeség, ez a tempó. Tehát most igazából bementünk egy utcában, most szépen tolatgatunk vissza. Tehát igazából ennyi történt.
Nem jól mondom, utcába. Hogy ez a tempó nem lenne hülyeség a párizsi klímacélok elérése érdekében, csak tehát olyan szempontból nem hülyeség, csak valószínűleg nem lehet rákényszeríteni az iparra.
Kettő dolog kell ehhez, a le legyenek gyártva az autók, és meg legyen hozzá az infrastruktúra, meg kell...
Vevő. Aki lecseréli a benzines autóját.
A szalomba, és megvesszük az elektromos autót. Bizony. A benzines helyett. Na most ez a másodikkal van gond. És itt jön a, amit én Cybertruck jelenségnek hívok, most már az USA piacra is áttérünk, hogy hát az emberek az Európában is nagyon szeretnek a SUV-okban ülni, amiknek a fogyasztás az elektromos SUV-oknak soha nem lesz. A közelébe se.
A 20 kWh-nak.
Igen. Tehát, hogy sokkal, eleve sokkal nagyobb lesz. Eddig nem volt zavaró annyira, de hogyha mi ez ennyire ragaszkodunk ezekhez a nagy barom SUV-okhoz, ami minden szempontból gáz, akkor ne akarjunk nagy megváltást. Ja, és akkor a Cybertruck, ami, hát hogyha valaki látott, vagy így, nem tudom, szóval tudja, hogy mi ez, hát ez egy, szerintem önmagában így, ezt ennek a kornak egy ilyen kortünete és egy jellegzetessége. És hát, hogy ezt a Tesla megpróbálja kiszolgálni, és csinál egy ilyet. A Cybertruck-kal a Tesla valami fantasztikusat alakított ki, mint egy tárgyal, vagy egy eszközzel.
Mint egy mérnöki műtárgyal,
de hát egyébként egy szobra az emberiség balsorsba rohanásának.
Hát igen, és egyébként az egy ikonikus pillanat volt most nem olyan régen, és ezt így mindenki azóta is emlegeti, hogy hírként szerepelt a sajtóban, hogy Lady Gaga vásárolt magának egy Cybertruckot, ugye azt a járművet, amit a Tesla maga is, mint ilyen munkaautót igyekezett eladni, hogy ez a dolog,
nyilván nem az lesz,
tehát szállítani fogják fel a homokot, meg a fél marhát, de hát ehhez képest pedig ez egy gazdag pickup truck lesz.
Na és akkor emellett még vannak olyan érdekességek, hogy ugye a USA az mégiscsak ugye a Teslának a hazája, tehát hogy azt gondolnánk, hogy a Tesla az egy olyan domináns szereplő lesz ebben az elektromos autógyártásban, mint mondjuk a iPhone a telefonban, akkor ha valahol, akkor nagyon dominálnia kell a Teslának az USA-ban. Hát alapvetően dominál, csak hogy ott meg annyira kicsi még az elektromos autók összrészesedése, és akkor ráadásul a Teslákat sújtja ez a dealership dispute, ami pedig az, hogy ugye a Tesla az közvetlenül értékesít. Sok minden furcsasága mellett a Tesla az ugye nem hajlandó az Amerikában megszokott
értékesítési hálózatokat.
Tehát független értékesítőkön keresztül értékesíteni. Na most ehhez képest egy csomó államnak tökre törvénybe van vésve, hogy csak ilyen független kereskedéseken keresztül lehet értékesíteni bármilyen autót, és akkor ennek megfelelően azokban nem is értékesít a Tesla, vagy csak ilyen nagyon rafinált módon, de természetesen online, mint a pizzát, meg lehet rendelni a Teslát, tehát az működik, csak éppen nincsenek kereskedések, ami hát azért sok szempontból gáz. Mindegy, ez nyilván okoz komoly problémát a Tesla értékesítésben az USA-ban.
És nem jól tudom, hogy ehhez képest is tavaly a többet eladott autó a Model Y volt?
Ja, hát igen, de azért, mert a hagyományos gyártók azok diverzifikálják a portfóliót, a Tesla meg azt csinálja, hogy van néhány modellje, és akkor igazából úgy könnyű. De azért, tehát így sem rossz eredmény, tehát én ezt nem mondom, csak hát ez kicsit más az optikája. Ja, és akkor ami a legérdekesebb, vagy talán legsúlyosabb piacilag az meg, ami Kínába folyik, mert azt most már jó ideje, egy vérfürdőként, tehát bloodbath-ként hivatkoznak rá, mert hogy az történt, hogy olyan árverseny van, tehát egyrészt főleg állami szubvenciókkal, meg támogatásokkal megjelent több tucatnyi gyártó.
Mármint kínai gyártó Kínában.
Kínaiak. És ezek között vannak nagyon jók is, meg kevésbé nagyon jók, meg van a Tesla, meg vannak még más európaiak is. Ott is az van, hogy elérték a plafont, tehát hogy hirtelen a kínálat az túlfutott a keresleten, és hát egy nagyon agresszív ár versenybe kezdtek. Tehát a Tesla kezdte 2022 őszén agresszív árcsökkentést, és a BYD megy vele, tehát a másik nagy versenytárs, és a többiek azok meg véreznek kifelé, tehát egy igazi ilyen öldöklés van. Ez nem csak Kínában van most már így, tehát ugyanúgy szenvednek nis gyártók, például van az a Fiskars, meg van a Lucid, meg van a Rivian, ezek ugye európai, meg amerikai gyártók, ezek ugyanúgy kilódnak most. Gyakorlatilag a víz alatt van a fejük, és pillanatok alatt fognak megfulladni, hogyha ez így megy tovább.
Nagyon szomorú, mert a Rivian új modelljei elképesztően gyönyörűek. Na de ezt csak mellékesen jegyzem meg.
Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes turbulencia, ami most van, de az biztos, hogy azért távlatilag, tehát nyilván növekedni fog ez a piac, meg egy idő múlva majd elérünk oda, hogy ez domináns lesz, de a dinamikája az biztos, hogy nem olyan, mint amit itt az elmúlt két évben prognosztizáltak. Ez a Teslának az árfolyamán, mint nagyon szépen látszik.
Mert milyen most a Tesla?
Hát zuhant. Tehát nagyon sokat zuhant.
De magasról zuhant, nem?
Nagyon magasról.
Tehát trendben az extrém, jó.
Extrém értelmetlenül magasról zuhant most sokat.
Tehát visszakorrigál, de a trendvonal az még fölfelé mutat?
Igen, hát attól függ, honnan
nézik. Igen, honnan nézik.
Azt hiszem, hogy még mindig magasabb a kapitalizációja, mint a Toyotának, de már nem...
Irreális.
Tehát, hogy már összemérhetők. Már összemérhetők. Ami korábban ugye ilyen teljesen extrém volt, hogy a nem tudom hány legnagyobb gyártót megelőzött kompletten. Hát ennyit röviden a piacról.
Egyébként engem mindig egy kicsit mosolyra késztet az, hogy nem is érdemes előrejelzéseket nézegetni. Tehát, és megnézem, hogy 2-3 éve, vagy 10 éve, vagy 5 éve milyen trendeket jósoltak. Most mondok egy példát, mikor éri utol Kína az USA-t a GDP-be. Folyamatosan változott az elmúlt 5-10 év alatt. Ugyanez az elektromos autók, tehát, hogy is mondjam, erre egy kicsit az ember azt mondja, hogy ilyen pontossággal én is tudnék.
Kettő között hadd tegyek egy kis különbséget, mert az, hogy a GDP mennyi, az mondjuk a közvetlen életünket az nem befolyásolja. De ez az autóipari turbulencia, ez viszont igen. Tehát ezt gondolj bele, hogy az autóipar azért az akár Magyarországon is, de Európában is, más országokban is egy tök meghatározó része a gazdaságnak. És nagyon sok mindennel összefügg, és egy szerves szövete az összes fejlett gazdaságban lényegében ez így van. És az, hogy ezzel, hogy most ezek kik lesznek a győztesei ezeknek az átmenetnek, és hogyan, és miként, és most ez a torta, ez most tulajdonképpen újra lesz osztva, vagy az egész újra lesz keverve, ez egy nagyon izgalmas dolog, és mindenki keresi benne helyét.
Én például, mint egy egyszeri mezei potenciális autóvásárló, a legnagyobb kérdésem az, hogy lesz nekem még robbanásszerű fejlődések az akkumulátorba. Minden héten kijön egy új, most lesz egy olyan szuper akkumulátor, ami sokkal jobb lesz, sokkal több kilométer, stb., és ki lehet dobni a meglévő technológiát. És akkor az ember, az egyszeri mezei felhasználó, vagy vásárló azt mondja, hogy hát akkor inkább még kivárok 5 évet.
Keres rá, hogy az energiasűrűség ezeknek hogyan változott az elmúlt 10 évben. Azt lehet látni, hogy nőtt, de nincsen semmi forradalom. Tehát, hogy egyáltalán nincs forradalom. Tehát hatékonyabb, egy picit jobb, kicsit a technológiák is változnak, például ez a vasfoszfátos történet, ez most egy elég ígéretes dolog, de egyébként az energiasűrűség, ha jól tudom, kisebb, mint a litiumosnak, csak egy csomó kedvezőbb tulajdonsága van, tehát például 100%-ra lehet tölteni, sőt, érdemes, mert olyan a...
Szemben a litium olyannal, amit 80%-os érdemes. Jó van, hát figyeljetek, arra én választ kaptam, hogy miért nem fog olyan ütemben menni az elektrifikáció, ahogy én azt mondjuk jósoltam, de azért akkor még mindig úgy érzem, hogy fog az menni, csak nem abban az ütemben talán, hanem lassabban fog történni, mint ahogy azt 3 évvel ezelőtt vártuk.
Na, mi teljesen elkurvulunk, azért az önvezetésről, mint az AI kapcsolatáról még hadd beszéljek, jó? Mert hogy ugye ebbe azért a gépi tanulás, ugye a szívünk csücske, azért szerepet játszik ebbe az egész folyamatban. Egyrészt bármilyen gyártási vagy optimalizási folyamatban nyilván megjelenik, de ami ebből a legérdekesebb, és ennek is azért valahol a szívcsakrája, az az önvezetés. És az önvezetés, meg az elektromos autó azért az elég szorosan összekapcsolódik. Ez
érdekes első... egyébként, pedig nem kellene.
De ugye miért? Hát azért, mert az elektromotor az sokkal könnyebben vezérelhető, mint a benzinüzemű, már hogyha mondjuk ilyen önvezetősként mondom, vagy a hajtáslánc.
Tényleg miért?
Hát jó, azért a gázpedált is lehet szabályozni.
Igen, de ott nem jön elő ennyire az önvezetés, mint
nem
az
jön. A vezetés támogató rendszerek már tök jók a benzines autókban.
De maga ez az önvezetés, nem, ez tényleg elektromos autóhoz kötődik.
Nem szükségképpen van így, tehát valóban meg lehet oldani a klasszikusoknál is, de az elektromotornál ott nagyon adja magát. Tehát ott nagyon adja magát, hogy ez egy komplett technológia. Na és ezzel kapcsolatban vannak érdekes élményeim, mert hát nekem ugye korábban egy ilyen 12-3 éves autón volt, ami a korának megfelelő távolságkövető tempomatot tudott, ami egy tök jó pofa dolog. Ez meg ugye hát egy olyan gyártó, nem áruljuk egy melyik, de azzal az ígérettel adja el a modelljét, hogy hát a full self-driving.
Mondjuk ezzel azért kicsit elárultuk, hogy miről van szó, de hát ha nem minden.
Nem merest rágyugulizni. Na most Európában eleve ez nem engedélyezett ilyen formában, tehát itt csak ilyen vezetés támogató funkciók vannak. Ezeket én most már egy ilyen bő 1000 kilométer óta próbálgatom, és hát alapvetően elég vegyesek az érzelmeim. Tehát azért itt bőven előfordul oktalanul indok nélkül dinamikus, erős, erőteljes fékezés, olyan félgomi szituációban semmi nem indokolja, nem is értem, hogy honnan gondolja. Aztán az egésznek a használata az, ami talán legérdekesebb, hogy hát alapvetően eléggé atyáskodó. Tehát az simán megcsinálja, hogy letilt téged. Eleve figyel. Tehát, hogyha szerinte nem oda nézel, ahova kéne, már pedig ennél az adott típusnál, mivel nem jelenik meg az orra előtt a például a sebesség érték, kénytelen keletlen kitekint a képernyőre, ami középkonzolon helyezkedik, tehát így muszáj, vagy ha bármilyen beállításra szükség van, mert ugye gombok is nagyon nagy részt eltűntek már ebből a gépjárműből, akkor ezt megint az oldalkonzolon tudja beállítani, ott vannak a menük, ott tudja ezeket állítani. Ez nem minősítem, hogy ez vezetés biztonság szempontjából milyen nem jó.
Képzelt, ha minősítette volna.
Vagy nem megyek bele.
Nem
megyek bele a minősítésébe. Tehát ez az önvezetés, ez biztosan őles léptekkel fejlődik, de az kétségtel, hogy az embernek van egy kimondottan félelemérzése, hogyha átadja az autónak az irányítást, egyébként át lehet, tehát hogy azért bizonyos körülmények között, tehát ilyen sztráda használatban szépen vezet. Sávot váltani nem tud, ugye európai viszonyok között, és onnantól kezdve meg az egésznek nem sok értelme van, tehát igazából kimondottan üres autópályán érdemes ilyennel foglalkozni, és akkor lehet szórakozni azért, nem tudom. Lehet, hogy még az se igény, hogy folyamatosan fogd a kormányt ugye valójában, tehát hosszú másodpercekre el lehet egyébként engedni. És hát egy csomó kérdés merül fel bennem, hogy ez hogyan fog a tényleg teljes önvezetésig eljutni, mert én nem látom. Tehát én nagyon nem
kicsit,
látom.
Egy kicsit meg akarom védeni az önvezetést. Nincsenek ugyan személyes tapasztalataim, csak gyakran nézek meg mindenféle autóteszteket, mármint ilyen elektromos autóteszteket, és nekem ebből az szűrődött le, mint egyfajta ilyen mostanában egyre nagyobb gyökeret eresztő tapasztalat, hogy akik sok ilyen autót tesztelnek, azok azt mondják, hogy abban a modellben, amit Gyuri is vásárolt, de nem mondhatjuk ki most éppen a nevét, szóval, hogy abban az önvezetés az pont ilyen idegesítően rángatós, meg atyáskodó, meg béna, szemben most már egyre több más gyártó modelljével, amelyekben viszont nem tapasztalják ezeket. Tehát igazándiból most nem egyszer hallottam már ilyen minden héten más autót tesztelő ember szájából, hogy manapság Európában a legrosszabb önvezetési élmények egyikét ez a modell adja.
Ezt könnyen el tudom képzelni, valóban nagyon különböző filozófiák vannak. Szerintem egyébként tehát ezek az mégiscsak valahol csak a nüanszokban különböznek, és igazából azt a bizonyos level 2, level 3, 4, akármennyi küszöböt igazából egyik sem lépi át érdemben. Tehát valószínűleg le kell rekíteni lehet ezeket a bárdolatlanságokat, vagy durvaságokat, mert egyébként ez egy koncepció, ahogy mondjuk ez az autó vezet, lehet eltérő koncepcióval is ezt csinálni. Itt az a kérdés, hogy most tényleg ki vezet, tehát így, és ez az alapdilemma. Engem ennél jobban zavar őszintén szóval az a fajta atyáskodás, meg felülbírálás, hogy amikor tényleg rám szól, és figyeljek, ami tök rendben van, de egy idő után megvonja tőlem a különböző autó pilot funkciókat, és azt mondja, hogy most már csak akkor használhatom újra, ha megállok, és újra elindulok. Tehát ebben a utazásban én már nem használhatom ezt, mert szerintem már túl sokszor visszaéltem itt a dologgal.
Most ez azt jelenti, hogy azt mondja, hogy vezess te. Tehát én most már nem segítek.
Nem tudom
neked
bekapcsolni, igen. Aha. Tehát azt az autó pilot tehát funkciót, mert nem tudom bekapcsolni, igen. Mindezt egy viszonylag apróbetűs, ilyen hibaüzenetszerű, akármiben közli a képernyőn, amit csak ilyen akkor látok, hogyha erősen azt nézem.
Ebbe a korba már...
Nagyon erős a gyanúm, hogy ezt a funkciót nem a mérnök irodában tették bele az autóba, hanem a jogi osztályon.
Igen, nagyon és gyanús. Amíg egy pár jogász így falnak nem megy emiatt, addig valószínűleg ez így marad.
Szerintem még utána is.
De amit szerintem már minden hallgató meg akar kérdezni, és én felteszem, egyébként milyen vezetni egy elektromos autót?
Hát
egy benzines után.
Ezt a bizonyos típust. Én azt gondolom, hogy ez egy lépés, nagyjából félúton van a között a klasszikus autó élmény, meg a között, hogy így egy kattintással letöltöd magadat A-ból B-be. Tehát valamilyen...
Transporter.
Valamilyen távoli úton, jövőben.
Tényleg, az azért elég nagy lépés.
Távoli jövőben. Tehát nagyon-nagyon szürreális, teljesen más a klasszikus autó.
De ez
autó
a része vezetésen. Inkább az önvezetés, vagy a vezetés támogató funkció,
nem,
igaz,
maga
nem?
Akkor is, hogyha kézzel vezeted, akkor is nagyon-nagyon... Tehát a Dodge-em az egy nagyon finom Tehát ugye teljesen valószínűtlen menetteljesítmények, elszakadsz igazából a közlekedéstől, a tájtól, a mindentől, tehát a közlekedés többi résztvevőitől.
Hát ehhez esetleg egy ilyen távolról ide rángatott, de nekem friss élmény hasonlat, mostanában beszélgettem egy a katonai repülést igen közelről ismerő emberrel, aki MiG-21-esen kezdte pilóta pályafutását, aztán 29-esen folytatta, és aztán Gripent is repült sokáig. Uh-huh. És azt mondta, hogy a 21-esen a ő energiájának a 80%-át az vitte el, hogy ne zuhanjon le, és a 20% maradt meg arra, hogy katonáskodjon a levegőben. Uh-huh. A MiG-29-esnél ez 50-50% volt, most a Gripennél ez 80-20 a minden más javára, tehát ott már 20% kell csak. És mivel volt szerencsém kipróbálni egy Gripen szimulátort, el tudom mondani, hogy egy Gripent vezetni rohadt könnyű. És körülbelül ugyanez lehet egyébként a elektromos autók, vagy a mai modern autók összehasonlítása mondjuk egy kockalámpás ladával. Azt is nagyon jó volt vezetni.
Igen, igen, de nekem, ezeket is de tudom, mi az érdekes, hogy ugye nekem benzines van. Most ugye jöttem föl Pestre 60 km autópályán, közepes forgalom. Beraktam egy marha jó zenei válogatást, vezettem. Piszkosul élveztem. Tehát, hogy...
Gyula, ezt egy elektromosból is megkaphatod, figyelj, ezt az élményt.
Azzal a különbség, hogy semmiféle, még a mostani nagyon kevés motorhang sincsen, elképesztő minőségi hifi van bent, tehát ebből a szempontból még sokkal durvább élmény. Aha. Tehát nagyon
vezetni
durva
jó
élmény.
Egyébként, nagyon gyors.
Na, de ezt akartam megtudni,
is.
Hogy akkor jó vezetni.
Ja nem, nagyon jó vezetni jó. Szerintem. Tehát nagyon jó az elektromosat vezetni.
Összefoglalásképpen az ilyen élményeimről még sokat mindent összeszedtem, de már talán mindenki itt hagyott bennünket. Tehát összefoglalnám az élményeimet, szerintem ez az autó ez egyrészt újra definiálja az autó fogalmát, legalábbis nekem, újra definiálja a vezetés fogalmát is, mert én úgy fogalmaztam meg ezt, hogy nem vezetjük az autót, most már felhasználó vagyok.
Uh-huh. Abszolút.
Tehát ez jó. Felhasználó lettem az autómban, uh-huh. Azért, mert egyébként ez egy, ugye azt is mondják, hogy egy tablet köré épített négykerék körül valami.
Még ezt is erre
nekem
a módon
szokták
mondani.
Igen, csak négykerékkel.
De ezt egyébként ugye aztán ez annyira irányt szab, hogy a többiek meg szorgalmasan követik.
Egyébként tehát így van, ez így igaz.
Emellett egyébként, hogy ne menjünk el amellett se, hogy az autógyártás fogalmát is újra definiálták ez egészen. És akkor átkötnék még a végére egy adat elemzőknek is érdekesebb témára, hogy ez a bizonyos gyártó ez nem akar téged tájékoztatni semmiről, egy csomó olyan dologról, amiről egyébként érdekelhetne, hogy az pontosan hogy van. És ezért aztán kialakult egy olyan szubkultúra, mert hogy ezeket az autókat, ezeket igen gyakran mérnökök, meg technológiai iránt érdeklődő emberek használják, hogy adatokat kezdenek gyűjteni, logolni appokon, meg egyebeken keresztül az autókról. És kimondottan ugye az A Better Route Planner nevű szolgáltató is ezt végzi, alapvetően ugye ezt a autós navigáció, autós tervezés problémáját oldja meg sokkal jobban a gyártóknál, a kínált megoldásoknál, ugye a pontos típusra kialakított fogyasztási modellek, meg a töltőhálózatok, meg a valós idei adatok révén, és hogy ugye ehhez az kellett, hogy adatokat gyűjtsenek az egyes felhasználóktól, és hogy itt majd a lábjegyzetbe beteszünk egy-két linket, ahol lehet látni, hogy gyakorlatilag a begyűjtött adatokról ilyen tudományos értékű cikkeket publikáltak, ami azért vicces, mert egyébként ezt a gyártó közölhetné. Tehát, hogy semmi olyan nincsen, amit ne tudna a gyártó, hogy ne közölhetne, ez képes gyakorlatilag egy empirikus tudományág alakult arra ki, hogy egy feltárják azt, hogy ezek az autók, vagy más hasonló típusok, azok hogyan működnek.
De ez abból is látszik, hogy ez hobbi, hogy valójában azt hiszem, erre senkinek nincs szüksége ezekre az adatokra, vagy nem.
Dehogy
mondanám.
Nem. Hát, tök így... fontos, elmondom. Azért fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy mondjuk hogyan fogyaszt az autód. Tehát az, hogy ténylegesen...
Hát de az autód, ami éppen fogyaszt valahogy.
Igen, csak
a pillanatnyi fogyasztást
azt lehet. Nem árt tisztában látni. Lenni azzal, hogy mondjuk a hőmérséklet függése, mert az ugye most kiderült, hogy azért amikor nagyon hideg volt, akkor durván kiderült, hogy miért van jelentőséget, tehát hogy a hőmérséklet függése, a széltől való függése, a keréknyomástól való függése, egy csomó paramétertől való függése, az hogyan alakul. És a legfontosabb a sebességtől való
függése. Ugye ez egy dolog miatt érdekes, amiatt, hogy eljutsz a következő töltőállomásig. Igen.
Tehát a leginkább ugye a sebessége az, amit aztán ténylegesen befolyásolni tudsz, és hát ott nagyon világosan látnod kell, hogy most akkor milyen sebességgel érdemes neked, és nem csak neked érdemes, hanem a navigációnak is érdemes ezt tudnia, adott esetben javasolni tudja, hogy te ennyivel vagy annyival menjél, hiszen hogyha mondjuk egy hosszabb úton mész, akkor ugye az nem nyilvánvaló, hogy mi az optimális sebesség versus a töltési idő. Tehát, hogyha gyorsabban mész, többet fogyasztasz, többet kell megállnod, és hosszabb ideig kell töltened. Ha lassabban mész, akkor kevesebbszer kell megállnod, és rövidebb ideig kell töltened.
Ezt mi átlagos autópálya használók érzékeljük is, hogy mostanában a mi autókat kikerülünk, néha azok gyönyörűek és hatalmasak, mégis 110-zel mennek, mert minden bizonyal arra optimalizálnak, hogy jó autópályás fogyasztást érjenek el az elektromos autóikban.
Hát meg a másik az, hogy most már azért egy szemmel látható szám lett a töltési költség. Tehát így azért van. A simán ki lehet menni egy átlagos modellel Európába, átlagos töltőhálózatokon, vagy az a drágábbakon, amiknek tehát gyorsabban lehet rajta tölteni. Hát akár visszaszámítva a fogyasztási költséget, akár a benzines autókat meghaladó fogyasztási érték. Tehát ami azért eléggé hátborzongató.
Az valóban hátborzongató. Jól van, ne borzongassuk tovább a hallgatók hátát, de azt még Gyuri utolsó információként áruld el, kérlek, hogy milyen színű autót vettél.
Hát én olyan autót vettem, aminek van színe eleve. Tehát igen? A viszonylag szűk kínálatból végül is én pirosat vettem. Tehát ugye vannak olyan autók...
Tudtam, hogy pirosat fog venni.
Ugyanez.
Tudtam. Fú. Kedves hallgatók, akkor most már mindenki tudja az igazán fontos információt, és egy piros autóról van szó. Aki még nem találta ki, hogy milyen márka az a jövő héten megtudja, de szerintem mindenki kitalálta. És az, hogy lesz-e még elektromos autó 2035-ben, arra meg azért adtunk egyfajta választ. Lesz, egyre több lesz, legfeljebb nem annyi, amennyit terveztünk. Idáig sikerült ma eljutni, köszönjük, hogy velünk tartottatok.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.